Kedves testvéreim, bevallom, hogy miután nyugdíjba mentem, hogy 5 éve, néhány alkalommal, amikor prédikáltam, talán legtöbbször Zákeus történetéről beszéltem. Természetesen nem az otthoni gyülekezetben, hanem ahova meghívtak. Úgy érzem, hogy ebben a történetben van talán legjobban összefoglalva az, ami számunkra fontos ma a hitünk szempontjából. Nagyon gazdag ez a történet, és amilyen kérdéssel közelítünk ehhez a történethez, olyan kérdésre választ kaphatunk rá. Nagyon izgat mostanában az a dolog, az a kérdés, hogy mi történik a templomban. Mi történik a templomban, és az a történés úgymond mitől függ? 5 éve a nyugdíjban mentem, az volt a feladatom és az volt a dolgom, mondhatni a hivatali kötelességem, hogy jártam a gyülekezetekben, meg volt, hogy 1 évben hány helyre kellett elmenni, meglátogattam, meghallgattam a lelkipásztor kollégát vagy kolléganőt, és aztán utána volt egy izgalmas része a találkozónak, amikor részem közt a lelkésszel beszélgettünk. Természetesen bizalmasan, nagyon inkább csak a fiatalokkal. Az öregektől igyekeztem tanulni inkább. Fiatalokkal meg beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen hogy érzi magát, mit csinál, azt a prédikációt, amit elmondott, miért így mondta el, mit használt föl, mennyit készült, és fogadtam sok mindenféle dologról. És mostanában pedig megváltozik teljesen a helyzeten, és a Szentírást olvasva látjuk azt, hogy sokszor a szempontváltások mennyire fontosak. Mostanában nem azt kérdezem, hogy a lelkésznek mi a dolga, ezt úgy talán tudom, mondanám most, hanem sokkal inkább azt kérdezem, hogy akik a templomban ülnek, nekik nincs semmi dolguk. Hajlandók vagyunk azt mondani, hogy nincs. Csak ülnek, hallgatnak, néznek, semmi se történik. Valóban így vagyunk, és valóban így látjuk. Amikor a lelkészekre gondolunk, és a gyülekezet kapcsolatára gondolunk, akkor sokféle kérdésünk lehet. A gyülekezet szempontjából, vagy egy másik kolléga szempontjából azt kérdezzük, ki a jó lelkész, mi a lelkésznek a feladata, mit kell neki csinálni. És én is azt gondoltam, tulajdonképpen akkor történik jó dolog, ha a lelkész minél alaposabban fölkészül, és elmond egy nagyon jó igehirdetést. Nagyon ügyelődést elmond. Pontosabban elmond, egy jó prédikációt mond el. Mert a prédikációból azért csak akkor lesz ugye hirdetés, ha meghallgatjuk. Valóban a gyülekezet tagjaiban nem történik semmi. Mi a mi feladatunk, mint hallgatóknak? Hisz azért mondom, hogy most már én is sokkal többször hallgató vagyok, benülök a padba, és figyelem az ige hirdetést. Amikor csendben vagyunk, akkor nem történik semmi. A lelkésznek mi a feladata, hogy történjen valami? A gyülekezet tagjainak mi a feladata? Van-e feladatunk, hogy történjen valami? Én azt gondolom, testvéreim, ebben a mai világban minden azt sugallja, ha az ember leállt, leül, csöndben van, akkor nem történik semmi, nem csinál semmit. De mi, akik templomban vagyunk, azok tudjuk, a csendességben csodák történhetnek. Mert a csendben rájövök arra, hogy én vagyok Zákeus. A csöndben az Úristennel tudok beszélgetni. A csöndben a szívemet, az életemet oda teszem az Úristen elé, nem a másik ember elé. Uram, vizsgálj meg engemet. A csendben, az áhítatban szembe merek nézni magammal, elmerek csendesedni. Merem vállalni magamat, szemben tudok állni saját magammal, rámerek nézni arra, aki én vagyok. Emlékszem rá, valamelyik utolsó hitanos csoportom volt olyan 7-8 gyerekből állt, 7-8 fiatalok pontosabban, 7-esek, 8-osok voltak. Aztán mind az egyivel nagyon jól el tudtam beszélgetni, külön-külön. Mindenkivel jól el tudtam beszélgetni. Csak éppen a hittanórát, a konfirmáció előtt nem tudtam megtartani. Mert rihettek, röhögtek, bohóckodtak, stb. És mielőtt még nagyon dühös lettem volna, azon gondolkoztam, kik ezek a gyerekek. És akkor csendben válaszoltam, hogy ki az, aki közülük már egy picit a saját kis életét elmeri vállalni. Egy kicsit kimeri tenni. A bohóckodása, az ugrándozása és mindenféle viselkedése mögé el akart mind bújni. Végignézek rajtuk, és látom, az egyiknek éppen válnak a szülei, a másiknak öngyilkos lett az apja, a harmadiknak azt se tudja, ki az apja, és így tovább, mind megterhelve ezzel, ki az, aki meri vállalni ezt? Ki az, aki meri vállalni? Elbújtak, mert az én életem annyi mindent hordott. Ezt tudták a szívük mélyén, ott volt bennük. Amikor beszélgettem velük, akkor egy bizalmas idő után, egy bizalmas időben kinyíltak és mondták, hogy mi fáj. Eljutottak oda, elmondták. De ezt vállalni nem merték, nem volt hozzá erejük. És vajon ki az felnőtten, aki el tudja mondani, és mennyi idő, energia szükséges ahhoz, hogy azt mondja, Uram Istenem, ez az én életem. Sok minden van benne, tudok érte hálát is adni. Tudom-e vállalni az én életemet? Gondoljunk arra, hogy tudom-e vállalni úgy az életem, amikor egy kapcsolatban vagyok esetleg. Valaki azt írja le, hogy a jó házasságnak az a titka, hogy az a csomag, amit hordozok magammal, azt a csomagot a másik előtt kimerem nyitni. És együtt megmerjük nézegetni mindazt, ami benne van. Van abban kincs is azért. Szóval az egyre kevesebb úgy tűnik. Van abban kincs is, de sok minden olyan dolog van, amit szeretnénk eltakarni. De mi ott él, ami ott van benne, amit meg kellene nézni, amihez nincs bátorságom, nincs erő. Zákeusnak is volt csomagja. Zákeusnak is megvolt a csomagja, a terhe, a baja, a nyomorúsága. De ötlete is volt, hogy hogy rendezi ezeket a nyomorúságokat, tudjuk. Le van írva róla néhány szó, de ebben a néhány szóban benn van az egész élete, a sorsa. Azt olvastuk róla, hogy kicsi ember volt, alacsony ember volt. Hiányzott neki valami, néhány centiméter hiányzott, de ez sokat jelentett. Olyan jó lett volna, hogy észrevegyék. Olyan jó lett volna, hogy észrevegyék ezt az embert, hogy micsoda fontos, és mennyire szeretett volna így maga is fontos lenni. Én vagyok Zákeus. Mindenki észrevette, de csak azért, hogy gyűlöljék. Mindenki gyűlölte. Egyedül maradt ez az ember. Jézus közelében az történik, hogy az ember elmeri mondani, kimeri nyitni a böröngyét, és megmeri mondani, Uram Istenem, nézd, ennyi minden nyomorúságom van. Ennyi minden kincsem is van. Jézusról beszélgetni kezd. És azt gondolom, mi is sorolhatjuk az életünknek a történéseit, eseményeit, kincseit, nyomorúságait. És kinek tudjuk elmondani? Egyre kevesebb olyan kapcsolat van, ami ezt lehetővé teszi, ezt a mozdulatot, ezt a nyitást. De ez a gyülekezet erre való lenne. Ez a közösség erre való lenne, hogy kimerjük nyitni, félelem nélkül. Mert tudjuk, hogy a másik elhordoz bennünket. Annyi mindent elfelejtettünk, annyi mindent elveszítettünk, annyi mindent újra kellene tanulni. Eszembe jut valakinek, éppen elmondtam valami kapcsán, de kértek engem is egy kis csoportvezetésre, nem olyan régen, egy-két év, egy kisebb faluban. Ketten vezettük a csoportot, ugye valaki már ismeri, szoktunk ilyet csinálni, bibliodráma csoportot. És aztán, hát megvan ennek a szabály, az a lényeg, hogy egy kicsi önismeret is van benne. Tanuljuk magunkat, ugye egy bibliai történet kapcsán, egy kicsit eljátszuk a történetet, de ugyanakkor eljátszuk a magunk életéből egy darabot, és ha olyan közösség alakul ki, általában ugye a csoportvezető felelőssége, akkor ebből rengeteget tanulunk, épülünk belőle, találkozunk egy kicsit magunkkal, egy kicsit átéljük az életünknek egy részét, és segítség lehet számunkra. A dolognak a szabályai szerint ugye kiki bemutatkozik, megvan, hogy mit kell csinálni, mit mondanak a vezetők, mit mondanak a résztvevők, és kiki mondja a történetét, hogy tulajdonképpen hát mi a fő gondja, baja, vagy ezzel a világgal, vagy a saját életével, amikor már olyan bizalmi szintre jutottunk, amikor az ember elmeri mondani, mert úgymond védett környezetben vagyunk. És akkor ebben a csoportban voltunk, vagy talán 12-en, két csoportvezető, aztán ugye egy-két fiatal hölgy, aki 25-30 évesek lehettek, aztán néhány férfi, ők voltak ugye kisebbségben, négyen, mindenki elkezdte mondani a maga életét. De ami megjegyzett és ami megütött, ami megdöbbentő volt először, aztán az ember elgondolkozott rajta, elkezdték ezek a kedves, csinos, fiatal anyukák mondani az életüket, és hamar előkerült a zsebkendő, mert olyan részekhez értek az életük, ami sérültek, fájdalmas volt, megoldhatatlan volt, és így tovább sírtak, és nehéz volt valami, nehéz megszólalni is. És akkor óvatosan megkérdezem, hogy hát ebben a helyzetben, amikor ilyen helyzetbe kerülsz, mit csinálsz? Mi a megoldásod? Amikor úgy érzed, hogy nincs sehova menni, akkor a résztvevőknek a 80%-a így kezdte. Tudod, volt nekem egy nagymamám. Volt nekem egy nagymamám, aki azt mondta. Volt egy nagymamám, vagy van egy nagymamám, aki ezt mondja, és így csinál. És ez segít nekem. Látom a mintáját, hallom a szavát. És ez megdődít engem. Aztán az marad a kérdésem, az marad fájdalmasan a kérdésem, hogy a nagypapák hol vannak? A nagypapák miért nincsenek említve? Az marad a kérdésem, hogy miért van egyre kevesebb ilyen nagymama? Miért van a történetekben egyre kevesebb nagymama, mert hát eltűntek a nagymamák. Nem mondom, hogy teljesen, de szinte. Honnan kapunk erősítést, támogatást, bátorítást? Milyen kapcsolat az, ami megerősít bennünket? Ami segít nekünk? Amiben kapaszkodhatunk? Ami fölemel bennünket? Hol van? Zákeusnak is megvolt a maga ötlete, a maga terve. És a maga ötletével, a maga tervével fájdalmasan egyedül maradt. Egyedül maradt. Fájt neki az élet. Nehéz volt hordozni a gazdagságot. Nehéz volt neki hordozni a gazdagságot. És milyen csodálatos az a megjegyzés, hogy Látni akarta Jézust. Elég őszinte maradt. Nem akarta magát becsapni. Nehéz volt szembenézni mindazzal, hisz csaló volt. Hiába volt gazdag, tudjuk, a gazdagságot csalással szerezte. És ez abba került, hogy mindenki észrevette azért, hogy ezt az embert gyűlölni kell. Ez az ember nem közünk való. Ezzel az emberrel ne beszélgessünk. A szó, amit szerepel, az valamilyen morgolódós, rosszindulatú fölháborodás Jézus ellen, aki szóval ezzel az Zákeussal. Nem tudjuk, hogy mi történik, nem tudjuk, hogy mik hangzanak el, nem tudjuk, hogy milyen mondatok, jó lenne tudni. De az eredményt azt tudjuk, azt érezzük, azt látjuk, hogy mi történik Jézus közelében. És visszatérünk oda, hogy milyen történést várunk magunktól, akik itt ülünk a templompadba, és úgymond nem csinálunk semmit. Van, aki azt mondja, hogy nem történik semmi. Van, aki messziről nézi. Mikor sikeres, rossz a szó, mikor sikeres az Isten tisztelet? Ha lelkész jól prédikál? Azt mondom, ha jól odafigyelünk arra, amit mond az Úristen nekünk. Ha azzal jövünk ide, hogy a csendességben rámerünk nézni az életünkre. Az Úristen elé merjük tenni a dolgainkat, a távolabbi és a közelebbi mozdulatainkat, cselekedeteinket. Ezzel a reménységgel, vagy ezzel az emlékezéssel, hogy ilyen ma történt velünk. Hogy nem a pap mondott okos gondolatokat, hanem az Úristen megszólított engem valamiben. Hogy nem Zákeusról hallottam, nem Zákeus mondta a történetét, hanem én is mondom bele az én történetemet. Elmerem mondani. Kinek merem elmondani a történetemet? Kinek tudom elmondani a történetet? Van-e olyan ember? Valaki leírja azt, hogy ha nincs legalább egy olyan személy, egy, akivel jó kapcsolatban lehetek, nem tudok élni. Nem tudok élni. Zákeust erre mozdítja Jézus. Erre mozdítja Jézus, hogy merjen oda fordulni a másik emberhez. Ne úgy, mint aki meggazdagodhat, hanem úgy, mint aki jót tehet. Legyen bátorsága. Így fordítja, tudjuk, egy bibliatudós, szeresd bele barátodat, mint magadat. Ezt a segítő mellékmondatot teszi hozzá. Szeresd a másik embert, mert épp olyan, mint te. Ő is épp olyan, mint te. Épp arra szeretetre vágyik, ami neked hiányzik. Épp arra szóra vágyik, épp arra jelenlétre vágyik, mint te. Szeresd a másik embert, mert ez ugyanolyan, mint te. Zákeus Jézusot beszélget. Jézusot beszélget. Itt vagyunk csöndben a templomban. Én azt gondolom, Jézusot beszélgetünk. Arra figyelek, hogyha meghallgatjuk a prédikációt, akkor az ige hirdetésé válasz. A prédikáció akkor jó, hogyha azt meghallgatják. A prédikáció az akkor jó, ha nem akkor fejeződik be, amikor a hang már úgymond nem terjed, hanem akkor, amikor én otthon vagyok, és még egy-két mondatot forgatok magammal a szívemben. Akkor jó a prédikáció, ha elviszel belőle egy-két mondatot, egy-két szót, ami a tiéd lesz csak. Ami nem tőlem származik, hanem amit az Úristen mondott te neked. Ismerjük jól a bibliai történeteket, sokszor újra meg újra előfordul ez, mikor hirtelennyiben Dávid történetére gondolhatunk, hogy a Dávidnak elmondanak egy történetet, elmondanak egy történetet valakiről, aki a báránykáját elviszi egy szegény embernek, és így tovább, és így tovább. És hát a szörnyű dolog, ott van neki rengeteg állat, ő még elviszi a kis báránykáját a szomszédjának, mert az is kell neki. És akkor fölháborodik Dávid, kiabál, és azt mondja, hogy halál fia az az ember. És a proféta szeliden azt mondja neki, te vagy az ember. Te vagy az ember. Ha jól figyelünk Zákeus történetére, erre Zákeus, aki mindenkit becsapott, mindenkivel hozott, csalt, aki nem merte vállalni, úgymond a saját életét, sorsát, joggal fölháborodhattak azok az emberek, akik körülötte voltak, és meg is tették. Joggal fölháborodhattak. És az Úristennek a kegyelme, aki azt mondja nekünk, hogy te vagy ez az ember. Ki szól hozzá. De nem csak ezt mondja, hogy te vagy ez az ember, hanem azt is mondja, hogy megbocsátottak a bűneid, azt is mondja, ami a történet végén elhangzik, ma lett üdvösséged a vállalat. Az Úristen közelében, az Úristen jelenlétében vagyunk, és csoda történhet. És csoda történik. Erre a csodára várunk, ezért a csodáért adunk hálát, és újra meg újra ezért jövünk a templomba, mert ennek a lehetőségéről nem mondtunk le, és nem mondunk le. És ennek az élményére emlékezünk. Ennek az élményét újra meg újra magunkhoz öleljük, magunkkal visszük. Mert ami megtörténhetett tegnap és tegnap előtt, az ma is megtörténik, és megtörténik holnap, holnap után. Hogy megtapasztaljuk azt, amire szükségünk van. Amire szükségünk van. Szükségünk van erre a jelenlétre, erre a csendességre. Amikor rájövünk arra, hogy a csendességben, amikor úgy gondoljuk, hogy semmit se teszünk, mert teszünk valamit. Teszünk. Amikor csendben vagyunk, akkor változik az életünk. Mondhatjuk azt is az ige szavával, változik a szempontunk, a látásunk. És egy kicsit másképpen látunk, akkor másképpen is cselekszünk, akkor másképp is tesszük a dolgainkat, változhatunk mi is, és változhat az Isten szerint ennek a világnak az a kis ránk bízott része, ahol élünk, ahol élhetünk. Gyertek, ezért imádkozunk.